Ahogy említettétek, a gyerek nem mindig ismeri föl, hogy mi van a családban, hiszen ő egyértelműen és talán kétségbe esve, kétségbe ejtő módon ő a túlélésre játszik, és különböző szerepeket vesz föl, amik nagyon-nagyon is tipikus szerepek.
Igen, azt gondolom, hogy olyan gondolattal kezdeném, hogy a diszfunkcionális család, az micsoda. És még ezt megelőzően a funkcionális családról beszélnék, tényleg csak egy fél mondatot. A funkcionális család az, amely lehetővé teszi, hogy annak tagjai egészségesen, biztonságosan kötődjenek, és egészségesen fejlődjenek. És itt ugye nagyon nagy szerepe van a szülő-gyerek, illetve a szülő és szülő közti kapcsolatnak. Amikor valamilyen krízis megjelenik, igazából minden ember és minden család találkozik krízisekkel, tehát ez szinte elkerülhetetlen. Attól függően, hogy a családnak a tagjai milyen megküzdési stratégiákkal rendelkeznek, ezt hozhatják a szülők a saját gyerekkorukból, attól függően tudnak vagy nem tudnak megküzdeni az adott konfliktussal, stresszel vagy negatív életkörülménnyel, és ennek nyomán jelenhet meg valamilyen tünet, és például a szenvedélybetegség. És ezt hangsúlyozzuk a könyvben is többször, és itt is szeretném ezért elmondani, hogy nem a szenvedélybetegség miatt lesz egy család diszfunkcionálisan működő, hanem a diszfunkcionális működésnek az egyik következménye, vagy tünete a szenvedélybetegség kialakulása. Nyilván a szenvedélybetegség, vagy a függőség, hogyha megjelenik a családban, ez nem javít a helyzeten, sőt, valahogy úgy alakul az egész családi rendszer, hogy mindenki függő lesz. Függő lesz a függőszülő az adott választott szerétől, illetve a családnak a többi tagjai is elkezdenek függni ettől az egész helyzettől. A rehabilitációs otthonokban szokták mondani, hogy a szenvedélybetegség sokkal veszélyesebb a családtagokra nézve, mint magára a függőre nézve, hiszen a függő nyilván eltekintve attól, hogy milyen pszichés és fizikai következményei vannak a szerhasználatnak, de a függő személy vagy családtag nem józan. Neki nem kell végignézni, hogy milyen változások mennek a családba, hanem kilép a valóságból, kiüti magát, esetleg még eufórikus élményeket is átél. Viszont a családnak a többi tagja mindezt józanul nézi végig. Józanul kell végignéznie azt, hogy az a szeretett családtag, akit ismertek, olyan valakivé válik, akit már nem is ismernek. Vagy ami még rosszabb, hogy olyan valakivé válik, akitől félniük kell. És igazából ezt a billegő rendszert minden családtag a saját ösztönei, a saját egyéni tényezői alapján igyekszik kitámasztani, vagyis működővé tenni. Tehát ők mindenki, aki ott van, valamilyen szerep mentén megpróbálja működő képessé tenni a családot. És hát ugye sajnos a gyerekek is öntudatlanul felvesznek különböző szerepeket. Kelemen Gábor fogalmazta meg, hogy milyen szerepek jelennek meg ilyenkor a gyerekek esetében. 4 darabot szeretnénk itt említeni. Ők a bohóc, az elveszett gyerek, a bűnbak és a hős. Az, hogy melyiket választják a gyerekek, ezt meghatározza a testvérsorrend, illetve az, hogy az ő saját személyiségük az igazából mi illik. Talán elsőként a hőst kellett volna említenem, mert ő szokott lenni az első szülött gyerek, leggyakrabban egyébként lány, de akár fiú is lehet. Ő az, aki nagyon jól tanul, mindent nagyon jól csinál. Tulajdonképpen azt erősíti, hogy a család az jól működik, hiszen én jól teljesítek, jól vagyok. Ő mindig kitűnő tanuló, mindig kiváló sporthelyezéseket ér el, stb. Tehát ő erősíti azt, hogy ez a család ez jól működik, kifelé nyilván. Akkor megjelenhet a bűnbak szerep. Ez általában nem az első gyerek szokott lenni. Ő az, aki valamilyen módon megpróbálja a szülőket összehozni. Például azzal, hogy ő maga is problémás viselkedéssel jelenik meg ebben a családi rendszerben, és azt reméli, hogyha a szülőknek együtt kell menni a szülői értekezletre, hogy megoldják az iskolai problémát, akkor az majd összehozza a szüleit, akik egyébként egymástól távol vannak. Gyakran bonyolódik szerhasználatba, illetve különböző önpusztító magatartás formákba. Következő talán az elveszett gyerek. Ő az, aki teljesen láthatatlanná teszi magát, azért, hogy az amúgy is felborult családi egyensúlyt már ne bonyolítsa az ő jelenléte. Igyekszik nem érezni, nem beszélni, mindent megeszik, amit eléraknak, nem válogat. Tehát ő az, aki úgy csinál, mintha nem is létezne, hát ha ezzel hozzásegít a család harmonikusabb működéséhez. És akkor a bohóc maradt a végére. A bohóc, ő egy nagyon jó pofa, szórakoztató szerepet vesz föl. Ő az, aki a családról kifelé azt hirdeti, hogy minden rendben van, hiszen ilyen vicces és jókedvű gyerekek élnek a családban, akkor ez csak egy jól működő család lehet. Gyakran igaz rá az infantilizmus, az, hogy nem vesz komolyan semmit, ugyanakkor pedig vicces is, tehát ezzel erősíti meg ezt a kifelé alkotott képet.
Igen, mindezeknek aztán a jelenben, vagy hát a felnőtt jelenben van következménye. Ugye a bohóc, ahogy mondtad, gyakran éretlen, tehát felnőtt kapcsolatokra, felnőtt működésmódra, akár a munkájában teljesíteni képtelen, míg nyilván a hős lesz az, aki munkamániás, ugye, teljesítménykényszeres, igen, és folyton túl teljesít mindent. A bűnbak talán ő az, aki, ha jól emlékszem, leggyakrabban esik valamilyen szenvedélybetegségbe, és az elveszett gyerekek, akik egyedül maradnak végül is, elmagányosodnak, vagy teljesen izolálódnak akár a társadalomtól, vagy a kapcsolatoktól.
Fontos még azt megemlíteni, hogy egy gyerek nem csak egy szerepet tölthet be, hanem ez váltakozhat, tehát az, aki korábban elveszett gyerek volt, később lehet akár bűnbak, vagy aki bohóc volt, később lehet elveszett gyerek, stb. Tehát ez az életkornak megfelelően változhat, és vehetnek magukra más szerepet. Nyilván attól függően, hogy a családi rendszer, vagy az a családi diszfunkcionális működés ezt megköveteli tőlük.
A történetekben többször is megjelent az, hogy és talán lehet, hogy a legtöbben így vannak vele, hogy tök jó már magunk mögött hagyni ezt a rossz történetet, ezt a nehéz időszakot, végre már nem vagyok gyerek, a felnőtt életem teljesen más lesz, és igyekszik az ember elfelejteni, hogy mi történt előtte. Ki lehet-e így lépni egy ilyen diszfunkcionális működésmódból, úgy, hogy bezárjuk a kaput a múlton, és nem foglalkozunk vele többet? Kell-e tudnunk, vagy fel kellett tárnunk, ahogy te is mondtad, Timi, a család történetet, és meg kell ismernünk az előzményeket is, és akkor ide a transzgenerációs hatásokat is vegyük majd bele.
Nagyon sokféle út van, és hogy ez mitől függ, hogy kinél hogy alakul? Hát egyrészt függ attól, hogy milyen az ő személyisége. Tehát mennyire reziliens, ugye most elég elterjedt már ez a kifejezés. Tehát, hogy valóban találkozunk olyan felnőttekkel, akiknek fantasztikus, rugalmas, alkalmazkodó készsége van valahogy velük születetten, és látszólag, és a gyakorlatban is jobban megbirkóznak ezekkel a következményekkel, képesek boldogulni, képesek megtalálni a helyüket az életben, van elég önbizalmuk, képesek az elköteleződésre, jól tudnak működni az életükben. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, és hogy ez nem egy ilyen rejtély, hogy ez hogy van, hanem ez valóban, hogyha a személyiséget jobban megvizsgáljuk, akkor látszik, hogy vannak, akiknek jobban megy ez az alkalmazkodó képesség, vannak olyan belső erőforrásaik, amikre lehet építeni, illetve a külső erőforrásokat is említeném, mert vannak olyan családok, amelyek hát egy az egybe nem látják el semmilyen funkciójukat, de a valóság meg megint egy szélesebb spektrumon kell, hogy elképzeljük, mert valamelyik családban az egyik életterület, a másikban a másik nem működött jól, valahol volt olyan támogató családi kör, vagy szociális háló, baráti kör, nagyszülők, rokonok, akik tudtak valamit pótolni abból a hiányból, ami a gyerekeknek a szüleikkel való kapcsolatában jelent meg, hogy nem lehetett annyira bízni bennük, nem lehetett annyira számítani rájuk. De ha volt ott egy állandóan egy nagyszülő, vagy egy nagynéni rokon, akkor nagyon sokat tud kompenzálni, nagyon sokat jelentenek a jó pedagógusok, amikor intézménybe kerül a gyerek, és ehhez nem feltétlenül kell az, hogy tudják, hogy mi zajlik a gyereknél, hanem tudja őt erősíteni, segíteni a felépülés történetekben. A munkám során ez sokszor előjön, hogy nagyon nagy hálával gondolnak emberek pedagógusokra, óvónőkre, dadusokra, akiktől nagyon fontos mintát kaptak arra, hogy hogyan lehet jól segíteni, hogy lehet úgy nézni egy gyerekre, hogy látom benne, hogy te ki vagy, látom benned a tehetséget, és bíztatlak, és segítelek. Tehát a külső körülmények is sokfélék lehetnek. És egyébként meg a családtörténetről azt gondolom, hogy azt meg mindannyiunknak az csak hasznos lehet, hogyha tudjuk, hogy honnan jövünk. Milyen sorsok, milyen életek előzték meg a miénket. Mennyi ára volt annak, hogy mi is akár, hogy megszülessünk, hogy sikerült a szüleinknek, nagyszüleinknek mégis továbbadni az életet, ha mi csak a 20. századot nézzük, hogy mennyit szenvedett a magyar társadalom, és a nők is, férfiak is. És ugye ez még egy ember emlékezettel befogható. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy megismerjük, hogy honnan jövünk, mindentek keresztül az elődeink, az mindenképpen csak pozitív hozadéka, tehát annak mindenképpen pozitív hozadéka lehet az életünkben. Nem csak akkor, hogyha valamilyen problémánk van. De ha valamilyen problémánk van, akkor meg azt gondolom, hogy kincset ér. És amikor a konzultációban, mondjuk én dolgozom a családfa feldolgozással, a genogrammal, akkor ugye ezt a családterápiából hozom, akkor hát ugye ez egy erőforrás módszer, és nem véletlenül, mert nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy lássuk meg az ismétlődő mintákat, hogy én ne úgy lássam magam, hogy én itt egyedül lógok a levegőben, hanem lássam azt a rendszert, aminek a része vagyok, lássam, hogy az előttem lévő generációktól mit örököltem, mit pakoltak a puttonyomba, milyen erőforrásokkal rendelkeztek, mert ugye abból is kaptam, tehát nem csak a hiányokat kell itt számba venni, vagy az ismétlődő, akár a szenvedélybetegséget, vagy más ismétlődő mintát, ami negatív, hanem attól erőforrásmódszer, hogy tudjak azonosulni a családomnak azzal az energiájával, azzal a tudásával, ami viszont életre valóvá tesz, ami engem is értékessé, az én életemet is értékessé teszi.
Miért a tapasztalataitok, hogy feltétlenül van előzménye ennek a családban? Tehát mindig megtalálható egy-két, akár három generációval korábban a függőség, vagy függőségre való hajlam, vagy valamilyen kialakult függőség?
Nem feltétlenül van jelen minden családban, több generációban. Egyébként a nagyon nagy többségében igen. Tehát, hogyha nem is minden generációban, de minden másodikban előkerül a szenvedélybetegség. Egyébként meg ahhoz, hogy a függőség valamilyen formában megjelenjen egy családban, az mindig összetett a háttere, de nagyon nagy mértékben járulnak hozzá feldolgozatlan traumák és veszteségek. Ilyenje minden családnak van a mai magyar társadalomban, hogyha visszanézzük a 20. század történelmét.
Igen, itt még elég sokat ennivaló, azt gondolom. Hogyan működik ez a transzgenerációs hatás ebben az esetben, tehát függőség esetében?
Onnan világítanám meg, hogy hat ez a kapcsolatokra, a családi kapcsolatokra, hogy ki milyen társ tud lenni, ki milyen szülő tud lenni, azt nagyban befolyásolja. És amikor az alkohol problémáról beszélünk, akkor ugye erre vonatkozóan voltak kutatások, és tudjuk azt, hogy nem véletlen, hogy ki milyen szert választ, bár nyilván a korábbi korokban nem nagyon volt más, mint az alkohol, meg a dohányzás, de azóta persze, hogy a szélesebb a paletta, de hogyha az alkoholt, mint szert nézzük, akkor az visszavezethető egy nagyon komoly intimitás problémára, ahol nehezen tudnak közel kerülni egymáshoz az emberek, Én ezt így szoktam fogalmazni, hogy arra vágyunk, hogy szerethessünk és szeressenek minket. Na és ez akadályozott, mert ez nem megy. Nem tudom kifejezni a szeretetem, nem tudom kifejezni az örömöm, de a bánatom sem. Úgy általában az érzéseket nagyon nehéz kifejezni, és ezekben a családokban az érzések elfedettek. Ezt a legtöbben, minden ember, aki ilyen körülmények között nő fel, megfogalmazza, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire nehéz nemet mondani, mennyire nehéz kérni, mennyire nehéz elfogadni a pozitív visszajelzéseket, a kritikák meg egyenesen összeomlást hozhatnak. Tehát érdemes innen, én azt gondolom, innen megközelíteni, és még számos más is lehet, de ez talán az egyik legfontosabb, az intimitás, az érzések kifejezése.
Tekintve azt, hogy az előző évszázad utolsó évtizedeiben a hallgatás ne kerüljön ki semmi a családból, akár csak egymás között se beszélünk, mutatunk meg dolgokat, nehogy baj legyen belőle. Ez azért rendesen beleívódott a családi szövetbe, azt gondolom, úgyhogy ezért is tartom fontosnak, hogy mindig beszéljünk őszintén és spontán módon a legnehezebb dolgokról is, mert csak ez oldhatja fel ezeket a tabukat. Még egy dologra szeretnék itt a családi, illetve a gyermek működésében, ugye felsoroljuk itt a kötet első felében van rengeteg minden, hogy mivel van gondjuk a szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekeknek, akár azzal, hogy nehezen fejeznek be valamit, vagy könnyen hazudnak, vagy gyakran bántják magukat, nehezen tudnak kapcsolódni, ahogy te is mondtad. De szerintem az első, itt legalábbis a listán első volt, az a paradoxon számomra, hogy egész életében igyekszik megfejteni, hogy mi a normalitás. Tehát, hogy miközben azt mondja az ember, hogy nem akarok olyan életet, mint az anyám, és akkor ott állnak egy olyan élet kapujában, amiről nem tudják, hogy milyen. Meg mi ez? Ezzel mit lehet kezdeni, vagy ez a paradoxon, ez hogyan oldható fel?
Nem lehet ezt egyik napról a másikra átkódolni magunkban. Mert ugye azok az emberek, akik bizonytalanságban nevelkednek, ahol ami az egyik napon etalonnak tűnik, az a másik napon, vagy szabály, akkor az a másik napon már egyáltalán nincs úgy. És folyamatosan egy változó helyzethez, bizonytalansághoz kell a gyereknek alkalmazkodni, akkor ő ezt megszokja, és ő ehhez alkalmazkodik, de közben igazából nem tudja, hogy mi lenne a normális. Hogy ma együtt eszünk, mert ma éppen ezt így gondolják a szüleim, aztán holnap meg valaki erre azt mondja, hogy de hát ez hülyeség. És számtalan ilyen apró, meg kevésbé apró példából épül ez fel, hogy felnőtt korra ott tartunk sokan, hogy mindig találgatjuk. És ez már mondjuk a felismerésnek egy része, hogy én tudom magamról, hogy nem mindig tudom eldönteni, hogy mi a normális. És ezzel egyrészt meg kell tanulnom együtt élni, mert hogy ezt nem biztos, hogy gyökeresen ki tudom magamból írtani, vagy ezt így teljesen meg tudom szüntetni, de azt gondolom, hogy ha én ezt tudom magamról, hogy nekem ez gond, akkor igyekszem fejlődni a tudatosságban, illetve tanulni és csiszolódni ebben, figyelni másokat, tanulni másoktól. A csoportos önismereti munka hihetetlenül erős, pozitív hatású ilyen szempontból, hogy több visszajelzést is kaphatok másoktól, ugye nem az önsegítő csoport, mert ott nincs visszajelzés, de hogy az egyéb pszichodráma csoportokban, egyéb önismereti csoportokban kaphatok visszajelzést. És a felnőtt életemet tudatosan alakítva, amikor már az én kezemben van, és van lehetőségem a változtatásra, akkor ebben én tudok fejlődni. De én mondhatom magam, hogy sok év után is tud olyan helyzet jönni az életben, amikor az úgy el kell gondolkodnom, hogy na, de most akkor mi is lenne a normális? De ez persze már nem több év felépülés után, már nem egy ilyen görcsös, szorongó állapot, hanem inkább a tudatosságnak egy olyan szintje, amikor én tudom magamról, és tudom, hogy nekem bizonyos helyzetekben jobban oda kell figyelnem, hogy mit teszek, vagy mit mondok.
Ugye a kötet címe is Újraépített életek. Hogyan tovább, mi a jövő, ha valaki rájön, ha valaki tudja, ha valaki elindul ezen az úton, hogyan lehet építkezni, miken kell átmenni, mik azok az elemek, amik a felépülésnek a nélkülözhetetlen elemei.
A könyvben is talán ezt a szót használjuk, hogy ahhoz, hogy előre tudjon menni, vagy tudjunk menni, visszafelé kell tenni néhány lépést. És itt nagyon fontos lenne kiemelni, és ki is emelem a gyásznak a folyamatát. Jogfosztott gyásznak nevezi egyébként a szakirodalom azt a fajta gyászt, amikor nem egy közeli ismerős vagy családtagnak a halálát gyászolja valaki, hanem valamilyen élethelyzetet, tragédiát, ami nem kifejezetten halálesethez kapcsolódik. Ilyen lehet akár az öregedés folyamán megélt gyász, vagy akár mentőség megállapításnál, vagy valamilyen élethelyzet véget érésénél. És hát itt is tulajdonképpen gyászról kell beszélnünk, amikor a szenvedélybeteg szülők gyerekének azt kell elgyászolni, hogy a gyerekkora nem volt olyan, amilyen lehetett volna, a szülei nem voltak a szülei, vagy nem voltak olyan szülei, amilyenek lehettek volna. Nyilván ezt nehéz megfogni, mert itt leginkább egy hiány van. Tehát nem is igazán tudja a gyerek, hogy mit gyászol el, csak azt érzi, hogy üresség élménye van gyerekkorával kapcsolatban. Tulajdonképpen ezt kell elengedni és kiengesztelődni a múlttal. Azt hiszem, hogy ezen van a hangsúly. Ezt a önsegítő csoportokat nézzük, akkor is a tapasztalatok azt mondják, hogy a kiengesztelődés, a megbocsátás, ez a legnehezebb, vagy a legtovább tartó folyamat, és ezen nagyon nehéz túljutni, vagy ezt az állapotot elérni. Ehhez az kell, hogy a gyerek, felnőtt gyerek megértse a szüleinek a betegségét, és megértse azt, hogy nem csak a szülő volt beteg, hanem az egész családi rendszer. És akkor itt kell arra rádöbbenni, hogy tulajdonképpen akkor ő is felépülésre szorul, nem csak a szülő szorult volna arra. És tulajdonképpen, ha ezt megérti, hogy az ő családja így összességében érintett volt, akkor kezdődhet el a gyász folyamat, a kiengesztelődés, a megbocsátás, ha megérti a szüleinek a küzdelmeit, és megpróbálja őket a szerhasználatukon túl látni, és szeretni őket, mint embereket.
Nagyon köszönjük nektek a könyvet, és azt gondolom, hogy együtt hálásak lehetünk mindazoknak, akik ebben a könyvben megosztották a saját történetüket.
Köszönjük szépen, mi is a figyelmet.
Köszönjük szépen.